Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hiszem azt, hogy ez az üzenet aktuális, és ennek az üzenetnek az a célja, hogy ezt a 2023-as évet erősen fejezzük be. Készen álltok, hogy erősen befejezzük ezt az évet? Oké. Szóval 2023 a fejlődés éve. Ugye ezt a víziót adtuk ennek az évnek, hogy a fejlődés éve, és ami arról szól, hogy nem kell, hogy tökéletesen elérjünk dolgokat, vagy csináljunk dolgokat, csak egy picit jobban. Nem tökéletesen, csak egy kicsit jobban. És ugye ez az év lehet egy picit jobb, mint az előző év. És Isten nem tökéletes régre hívott el minket, oké? Okay? A tökéletesség az csak néhány embernek adatik meg, a fejlődés viszont mindenki számára lehetséges. A tökéletesség demotivál, a fejlődés viszont motivál. Amen? Szóval nem tudom, hogy ti milyen célokat tűztetek ki évelején, de bátorítalak benneteket arra, hogy vegyétek elő ezt a lapot, vagy ezeket, amire leírtátok, nézzétek át, és amitben még mondjuk nem kezdtetek bele, vagy még kell érte tenni dolgokat, akkor hajrá! Itt van még egy utolsó hónap, december, november vége, sosem késő. Mindig azt szoktam mondani, jobb később, mint soha. Tehát én hiszek abszolút ebben. Jobb később, mint soha. És nem mondd azt, hogy már most már mindegy, Géza, majd 2024-től kezdem majd el, egy új lapot indítok, majd januártól, addig meg hagyjuk, most már mindegy ez az év, majd úgy sikerült, ahogy sikerült. Ne engedjük el, fejezzük be erősen, legyen egy győztes éved, neked fontos, a te lelkednek fontos, hogy azt tud mondani december 31-én, hogy igen, egy picit jobb vagyok. Nem tökéletes, egy picit jobb, picit fejlődtem, valamiben növekedtem, és nem tudom, milyen célokat tűztetek ki. Ez nem csak arról szól, hogy mit érsz el, hanem hogy kivé válsz. Erre bátorítottalak bennetek a januárban, hogy ne csak olyan célokat állítsunk fel, hogy mit érünk el, hogy mit akarsz elérni, hanem kivé akarsz válni. Ez sokkal fontosabb, hogy kivé válsz, mint hogy mit érsz el. Lehet, hogy azt írtad le, hogy szeretnék jobb feleség lenni, vagy jobb férj lenni, vagy szeretnék, ha a házasságom egy picit jobb lenne. Szeretném, hogyha szeretnék jobb pásztor lenni, ezt magamnak írtam le. Szeretnék jobb tanítvány lenni, szeretnék jobb Jézus követő lenni, szeretnék jobb önkéntes lenni, szeretnék többet szolgálni itt a gyülekezetben. És van egy csomó ember egyébként, akik meghoztak ebben az évben egy csomó ilyen döntést, hogy beálltak a szolgálatba. Annyira jó látni egyébként az új önkénteseket, hogy meghoztak egy döntést. És hadd mondjam el, adjunk nekik egy nagy tapsot, és hadd mondjam el, hogy ez számodra fejlődés, fejlődés éve. És ez a lényeg, srácok, ez a lényeg. Nem kell, hogy tökéletes legyen, egy picit jobbá válni. Lehet, hogy egy ilyen cél tűztél ki, hogy szeretnék elkötelezettebb lenni. Szeretnék többet gyülibe járni. Szeretnék többet házi csoportba járni. Vannak emberek, akik meghozták ezt a döntést, hogy szeretnék sűrűbben járni vasárnap. És látom az életükön, hogy növekednek. És van, aki életében, vagy hát régóta először megint meghoztatta a döntést, hogy elkezd megint rendszeresen házi csoportra járni. Gratulálok, fejlődtél, növekedtél, és növekedni fogsz csak így tovább. Lehet, hogy valaki azt a döntést hozta meg, hogy szeretne nagy lelkűbb lenni. Van, aki ebben az évben döntötte el azt, hogy tudok róla, hogy tizedet fog életében először adni, és hogy kilép hitben, Istenben, és Istenbe bízik az anyagi dolgokban is. Lehet, hogy azt a célt tűztet ki, hogy szeretnél növekedni a szeretetben, vagy egészségesebb lenni. Egészségesebb lenni fizikálisan, vagy lelkileg, szellemileg, meggyógyulni, jobbá, tehát hogy egészségesebbé válni. Lehet, hogy szeretnél növekedni a vezetői képességeidben. Lehet, hogy valakit Krisztushoz akarsz vezetni, azt írtad le, vagy meghívni a gyülekezetbe. Vannak olyan emberek, akik életükben először hívtak meg valakit a gyülekezetbe, vagy házi csoportba ebben az évben. Ez egy fejlődés, ez növekedés, mert kimertél lépni, oda mertél lépni az az emberhez, megmerted hívni, és Isten rajtad keresztül csodákat tett. Fantasztikus, jó ezt látni. Vagy lehet, hogy azt a döntést hoztad meg, hogy szeretnél egy jobb kapcsolatot Istennel. Ugye az egyik üzenetem márciusban talán erről szólt, hogy jobb kapcsolat Istennel. Hogyan kerülhetünk közelebb Istenhez, hogyan lehet jobb a kapcsolatunk Istennel, szeretnék mondjuk több Bibliát olvasni, vagy többet imádkozni. Vagy lehet, hogy azt a célt tűzted ki, hogy szeretném jobban magamévá tenni a gyülekezet vízióját, szeretném jobban otthon érezni magamat. És vannak emberek itt, akik egy évvel ezelőtt még nem érezték annyira otthon magukat, mint most. És hogy ez olyan jó látni, mert fejlődés, növekszik az életed. Szóval csak pár dolgot emeltem itt ki. Nem tudom, hogy ki milyen célokat állított januárba. Bátorítalak egy dologra. Nem késő elkezdeni valamit tenni ezekért, és erősen befejezni ezt az évet. Ne csak célokat állítsunk. Csináljuk végig. Ne csak célokat állíts az életbe. Csináld végig. És azért akartam most így november vége felé beszélni erről, mert még van egy hónap. Oké? Még meg tudjuk tolni. Oké? A 2 Korintus 8:10-11 azt mondja, hadd adjak nektek tanácsot. Most pedig jó lenne, ha befejeznétek, amit elkezdtetek. Ne csak a jó szándék legyen bennetek, hanem tegyétek is meg, amit elhatároztatok. Pál bátorít bennünket erre, hogy ne csak jó szándékú emberek vagyunk mindannyian, a legjobbat akarjuk, egy nagyon jó szívű gyülekezetünk van, mindenki fantasztikus, de azt mondja a Biblia, hogy ne csak jó szándék legyen bennünk, hanem tegyük is meg, amit elhatároztunk, mert akkor fogunk győzni. Szóval erre bátorítalak benneteket. A 2023-as évünk igéje az a Filippi 3:12-14. Az a cím ennek az igének, vagy ennek a résznek, hogy a győztesnek járó jutalomért küzdök. Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék, ugye Pál ezt mondja. Nem a tökéletességről szól ez. De azért küzdök, hogy elérjem és kezembe vessem a kitűzött jutalmat, hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe. Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek. Elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győzteseknek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban. Oké, Istennek nem csak az a célja, hogy elkezdj futni, hanem az, hogy befejezd a futást, hogy célba érj, hogy erősen fejezd be, nem gyengén, erősen fejezd be. És ennek az üzenetnek nem csupán az a célja, srácok, lányok, hogy a 2023-as évet fejezzük be erősen, hanem hogy azt az elhívást, amit kaptál Istentől, erősen tud befejezni egy nap. Ne add fel útközben. Ennek az üzenetnek van egy ilyen hosszú távú célja, egy ilyen több évtizedes. 20-30 év múlva, az életed végén. Azt tud mondani, hogy Uram, nem adtam föl, hanem végigcsináltam azt, amire te elhívtál. Hitben erősen. 2 Timóteus 4:7 azt mondja, végigküzdöttem a szép harcot, pályafutásomat befejeztem, és a hitet mindvégig megőriztem. Ezt Pál mondja. Én is szeretném ezt életem végén mondani. Azt mondani, hogy végigcsináltam. Ez az. És győztem. És Isten mindannyiunkat erre hívott, és az a vágyam tényleg pásztornak, ennek a gyülekezetnek a pásztorának, hogy ahogy rátok nézek az életetekre, hogy az, amire Isten elhívott téged, azt ne csak elkezd lelkesen, hanem be is fejezd. Hogy azt tud mondani, hogy igen, nem adtam fel, végigcsináltam. A keresztény élet nem egy sprintfutás. A keresztény élet egy maraton. Oké? Okay? Egy maraton. Hosszú távú futás. Ahol be kell osztanod az energiáidat. Végig kell csinálni, végig kell futnunk. És ez egy megint más téma. Imádnék egyébként erről beszélni, az egyensúly az életünkben, hogy mennyire fontos, meg hogyan tudjuk beosztani az energiáinkat. De a lényeg az, hogy nagyon sok ember nagyon lelkes egy pár évig Krisztusért, és lelkesek, ez az, csináljuk, szolgáljunk, vezessünk, nem tudom, ez az, amaz, és utána így elhalványul ez a láng, és úgy kiég ez a láng. Isten azt akarja, hogy ne csak pár évig csináljuk, hanem az életünk végéig, oké? Okay? Be tudjuk fejezni, és ne adjuk fel idő előtt. Hadd mondjam el azt, hogy a te pályafutásod, a te elhívásod igenis számít. Fontos. És ez az első dolog, amit meg kell értenünk, mert hogyha azt gondoljuk, hogy át mindegy, az én életem nem számít. Isten majd használ valaki mást, Isten majd elhív valaki mást, én alkalmatlan vagyok erre, én kicsi vagyok erre, nem vagyok elég tehetséges ehhez, csomó bűnt követtem el, Isten már leírt engem, nem tudok semmit tenni, vagy majd valaki más. Ha nem tudod elhinni azt, hogy a te elhívásod, a te pályafutásod számít, akkor fel fogod adni. Akkor nem fogod befejezni. Isten elhívott, hogy befúsd ezt a pályát, és ne csak, hogy fúss, hanem be is fejezd. És lehet, hogy néha elfáradunk, oké? Szóval vannak ilyen időszakok az életünkben, amikor így elfáradunk ebben a futásban, elfáradunk. Nekem is volt, évek voltak, amikor ilyen, tudjátok, van ilyen depresszió az embernek az életében, amikor ilyen csendes depresszió. Tehát nem olyan látványos, de érzed azt, hogy így benne vagy, benne ragadsz, mint hogyha egy ilyen fekete, mint az árnyékod így folyamatosan követne, és nem tudod lerázni magadról. És emlékszem, évekig éltem így, szolgáltam mellette, csináltam a Gyulit, meg mindent, de valahogy nem tudtam ebből kijönni. És vannak ilyen időszakok az ember életében, amikor így kicsit nehezebb. Lehet, hogy elfáradtál most így 2023. november közepére. Tudom, hogy nagyon sok nehézség van, sok betegség, meg anyagi problémák, meg tudom, itt a Gyulibe is nagyon sokan küzdünk különböző problémákkal, de ne engedd azt, hogy ezek a dolgok eltántorítsanak, hogy így felad, és hadd bátorítsak arra, hogy szeretnék gratulálni neked. Okay? Gratulálni, mert benne vagy még a versenybe. Okay? Benne vagy a versenybe. És az ellenség nem tudott így kiütni, kirúgni a versenypályáról, hanem itt vagy, és futsz, és versenyben vagy. Az ellenség nem tudott kiütni a ringből. Tudjátok, rengeteg ember van, akik erősen kezdik, de nem fejezik be. Erősen kezdik, de nem fejezik be. Feladják. De igazából, és ez az egyik legfontosabb gondolata a mai üzenetemnek, hogy igazából ahogyan befejezed, sokkal fontosabb, mint az, ahogyan elkezdted. Ahogyan befejezed, sokkal fontosabb, mint ahogy elkezded. A Biblia is beszél elő, a Prédikátor 7-8 azt mondja, hogy jobb valaminek a befejezése, mint a kezdete. Jobb valaminek a befejezése, mint a kezdete. Miért van ez? Azért, mert amikor elkezdjük, akkor az először nagy a lelkesedés. Ez az, igen. Januárban, tudod, 2023. januárjában mindig mindenki lelkes. Zsani szokta mindig mondani, hogy ilyenkor megjelennek a konditermekben az ilyen pokémonok. Pokémonok. Aztán eltűnnek így március, április, aztán nyár előtt megint feltűnnek. Tehát ezek a kis pokémonok. De tényleg. Nem ilyenek vagyunk. Most őszintén ez egy tükör számunkra. Tehát, hogy hányszor csináljuk mi is ezt, hogy így az elején lelkesek vagyunk, és így ez az, csináljuk, lelkesek vagyunk. És aztán utána így jönnek a problémák, jönnek a csalódottságok, jönnek a nehézségek, a félelmek, a kiábrándultság, az unalom. Nincs kell. Tehát, értitek? És valahogy nem csináljuk végig. Nagyon sok ember elkezdi, de nagyon kevés ember fejezi be. Nagyon sok ember kezdi el, és jól kezdi, és erősen kezdi, de nagyon kevés ember fejezi be. És amit a folyamat közepén teszel, ez fogja meghatározni igazából, hogy el fogsz-e jutni a végéig. Okay? Szóval amit a közepén csinálsz a folyamatnak, nem amit az elején, hanem amit májusban, júniusban, de ezt most nem azért mondom, hogy akkor most ne adjuk bele most az utolsó hónapba. Csak értitek, szóval ez fogja meghatározni, ahogyan ott viselkedünk, hogy eljutunk-e a végéig. Lehet, hogy már évek óta keresztény vagy, és lehet, hogy most érzed azt, hogy úgy már úgy ez a kezdeti lelkesedés az már úgy nincs meg bennem, meg hogy úgy már nem. De most vagy a közepén bennem. Most, amit most kezdesz, amit most csinálsz, ahogyan most döntesz, ez fogja eldönteni, hogy végig fogod tudni ezt csinálni, amire Isten elhívott. A 4 Mózesben van egy történet arról, hogy amikor Mózes kiküldi a 12 kémet, hogy kémleljék ki az ígéret földjét. Ugye Isten nekik adta az ígéret földjét, volt egy vízió Istennek a Izrael népére, és Mózes kiküldi a 12 kémet, és 12 kémből 10 egy negatív jelentéssel jön vissza. 10 kém azt mondja 12-ből, hogy srácok, ez túl nehéz, ez nem fog menni. Sőt, azt mondják, hogy menjünk vissza Egyiptomba, ahonnan kijöttünk, ahonnan Isten kivezetett minket. Értitek? Tehát, hogy idáig eljutottak, hogy ők már vissza akartak menni. Isten, szerintem láttátok, hogy Isten elkezdett valamit az ő életükbe, és elkezdték. Erős volt a kezdet. Vörös tenger ketté válik, kijöttek Egyiptomból, végigcsinálták a 40 év pusztaságot is, értitek? És ott vannak a finishben, és 12-ből 10 ember nem megy be az ígéret földjére. A félelem, a kétségek, a hitetlenség miatt. 12-ből 10 ember nem ment be, és a nemzetségük sem. Rengeteg ember ott halt meg a pusztaságban. Erős volt a kezdés, gyenge volt a befejezés. És tudjátok, mi az érdekes ebben a történetben? Hogy a 12 kémből 12 vezető volt. Ők Izrael népének a topjai, top emberek. Ők képviselték a nemzetségeket. És Isten elhívta őket, hogy vezessenek. Isten elhívta, és egy nagyszerű kezdés volt. Én hiszem azt, hogy egy nagyszerű kezdés volt az életükben. Ki az, aki emlékszik, vagy hallotta ezeket a neveket? Sammua, Sáfát, Jigál, Palti, Gadiel, Gaddi, Amiel, Szetúr, Nahbi, Geuel. Valaki hallotta már ezeket a neveket valaha az életben? Valaki adta már ezeket a neveket a gyerekének? Senki. Tudjátok miért? Ez a 10 ember volt, az a 10 kém, akik nem mentek be az ígéret földjére. A nevükre sem emlékszünk. Erősen kezdték, és gyengén fejezték be. És ez egy tragédia számomra egyébként, amikor ezt látom embereknek az életében. Nagyon sok emberben van egy óriási potenciál. Akár vezetőként is, vezetői potenciál, ígéretes kezdés. Hol vannak ma azok az emberek? Sehol. Miért? Mert nem az számít, hogy kezded, hanem hogyan fejezed be. Nem az számít, hogy kezded, hogyan fejezed be. És tudjátok, van valami vonzó abban, amikor valakiben van egy kitartás, van egy szívóság, van egy makacság, egy ragaszkodás Isten dolgaihoz és az elhívásához. Mert ezek az emberek képesek legyőzni azokat az akadályokat, amiket az ellenség azért rak oda a futópálya közepére, hogy ne tudják befejezni a versenyt. Ez olyan, mint amikor az utolsó 100 méterre egy maratoni futásnál, hogy ilyen gödröket, meg ilyen nem tudom, mindenféle akadályokat emelnek, csak azért, hogy te tényleg ne tud befejezni ezt a versenyt. Viszont akiben megvan ez a szívóság, ez a pozitív értelemben, ez a makacság Istenhez és az ő elhívásához, ezek az emberek le tudják győzni ezeket az akadályokat. Hogy hogyan fejezed be a versenyt, az nem csak rád van hatással, hanem az utánad jövő generációra is hatással van. Szóval ez olyan, mint egy örökség, amit átadunk. Amikor te feladod, akkor azt fogják látni a gyerekeid is, és ez válik számukra példává. Szóval itt van egy felelősségünk, hogy mit adunk át a következő generációnak, hogy mi válik példává számukra. Tudjátok, a Bibliában van egy történet, illetve három történet, Lukács 15-ben, hogy három módról beszél a Biblia, hogy hogyan veszhetnek el emberek. Hogyan veszhetnek el emberek. És szerintem fantasztikus ez a történet, nagyon tanulságos, úgyhogy szeretnék egy picit erről beszélni. Az első történet az elveszett bárányról szól. A második történet a tékozló fiúról szól, a harmadik pedig az elveszett pénzről szól. Tudjátok, mi az érdekes ebben a három történetben? Mind a három dolog elveszett, viszont mindegyik máshogy veszett el. mindig máshogy veszett el. Másfajta elveszés, úgymond idézőjelbetéve. Nézzük az elsőt. Az elveszett bárány. Az elveszett bárány hogyan veszett el? Elkóborolt. Elkóborolt. Nem direkt veszett el, nem azért, mert neki ez volt a szándéka, hogy én el szeretnék veszni, hanem egyszerűen csak így elkóborolt, így elkezdett legelészni, és akkor így, ha de jó, oda is megyek, akkor ott is van egy kis, nem tudom mi, akkor lelegelem azt is, meg nem tudom. És azt vette észre, hogy egyre nagyobb a távolság a pásztor és közötte, illetve a nyáj egyre távolabb lett, és mire felélet, vagy felébredt, az egészben azt vette észre, hogy teljesen más földön van. Egy teljesen más vidéken van, egy veszélyes vidéken, a farkasokkal teli vidéken van. És tudjátok, ez azért tanulságos ez a történet, mert attól még, hogy gyülekezetbe járunk, keresztények vagyunk, bárányok vagyunk, vigyáznunk kell, mert bárkivel megeshet az, hogy így elsodródunk. Elsodródunk az életbe. És nem direkt csináljuk, nem azért, mert ez a szándékunk, hanem egyszerűen csak így elsodródunk. És eltávolodunk kicsit, járunk gyülibe, szeretjük Istent, de szépen eltávolodunk. Tehát attól még bárányok vagyunk, értitek? Nem akarunk semmi rosszat, a nyájhoz tartozunk, viszont kisodródunk, elsodródunk. És erről szól ez a történet. Nem tudom, hogy hányan voltatok már úgy, hogy így elvesztetek. Volt már valaki, aki elveszett? Én elvesztem már gyerekkoromban egyszer. Méghozzá úgy, hogy a szüleimmel elmentünk Lovasberénybe, és ők autóval mentek, én pedig úgy döntöttem, hogy én kerékpárral akarom őket követni, mert hát én már 13 éves vagyok, és akkor én szeretnék már. Körülbelül 13 éves lehettem, de lehet, hogy fiatalabb. És odafelé minden rendben volt, viszont amikor hazafelé jöttünk, akkor Lovasberényben van ott egy nagy útkereszteződés, és én a rossz irányba jöttem Fehérvárba. Már akkor sem volt teljesen jó a tájékozódási képességeim, most sem az, nem változott semmit, szeretném jelenteni, viszont azóta van GPS, ami a legjobb barátom. Halleluja, köszönöm Istenem a GPS-t. Hányszor mentett ki engem a GPS-em? Szóval nekem ez volt az egyik legfontosabb a telefonomban, hogy lehessen látni, nagy képernyőn legyen, hogy tudjam használni a GPS. Szóval ez nekem nagyon fontos volt. De akkor még nem volt GPS, és nem volt mobiltelefon sem. Szóval elindultam rossz irányba, de nem vettem észre először, hogy rossz irányba megyek. Körülbelül fél óra telt el, mire rájöttem, hogy ez az útvonal, erre nem emlékszem. És a szüleim sem jöttek még így az autóval el mellettem, szóval hát lehet, hogy rossz irányba megyek. És mire feleszméltem, addigra vettem észre azt, hogy rossz irányba megyek. És elvesztem, és nem tudom, hogy hol vagyok. Soha nem jártam még azon az útvonalon, és hát jó, megyek akkor egyenesen előre, megyek, hát ha valami fog történni. És végül lett egy nagy, tehát ott volt egy tábla, hogy Székesfehérvár balra, és akkor még akkor se esett le nekem, hogy rossz irányba megyek, hogy nem erre a táblára sem emlékszem, de menjünk akkor erre. És végül valami bazi nagy kört csináltam, talán Zámoly, vagy Mór, vagy nem tudom, ott van az a Móri emelkedő? Móron van az a nagy emelkedő? Vagy hol van? Nem tudom, Zámolyon? Zámoly emelkedő? Lehet, hogy Zámoly. Mindegy, csináltam egy ilyen 3-4 órás kört, mire hazaértem, és akkor, amikor már mentem föl azon az emelkedőn, akkor vettem észre, hogy én tényleg rossz útvonalon jöttem. De annyira hálás voltam, tudjátok, azért, amikor megláttam a táblát, és megláttam azt, hogy igen, most már a jó úton vagyok, már hazafelé megyek. Sose felejtem el, hogy akkor befordultam az utcánkba, szüleim ott voltak az utca közepén, már majdnem hívták a rendőrséget, annyira izgultak, értem. Soha ennyire nem voltam boldog, hogy haza kell mennem, és hogy végre a jó úton vagyok, és hazafelé tartok, tinédzserként, tudjátok, tehát, hogy... És soha ennyire nem voltam boldog, hogy igen, hazataláltam. Hazataláltam. És tudjátok, ez a lényeg, a bárány és egy kecske között, ez a lényeg, egy igazi bárány, amikor elveszik, és kimennek érte, akkor örül annak, hogy hazatalál. Egy bárány nem szeret elveszve lenni. Egy bárány nem szereti azt, hogyha elveszett. Ő igényli azt, hogy, hogy valaki utána menjen, és egy kicsit így terelgesse, és azt mondja, hogy figyelj, ez nem jó út, nem jó úton vagy. Ez a bűn az életedben, ez nem jó. Ez nem jó irányba megy az életed, és hálás vagy, amikor odajön hozzád a pásztorod, a tökéletes pásztorod, és így helyre igazít, és ez bizonyítja, hogy bárány vagy. Ha szeretsz a bűnben élni, szeretsz Istentől távol élni, akkor nem vagy bárány, kecske vagy. Ugye, kecske, aki belekeveredett a nyájba. Ugye, erről beszél a Biblia. Jézus, ezt nem én találtam ki ezt a példát. Jézus az, aki beszél erről. És ez a különbség a bárány és egy kecske között. Tehát, ha van benned egy vágy, hogy hazatalálj, amikor eltávolodtál, amikor hallasz egy ilyen tanítást, és van benned egy vágy, hogy igen, Uram, én szeretnék hazatalálni, akkor ez azt bizonyítja, hogy bárány vagy. A második történet az a tékozló fiúnak a története. Ugye az első történetben a bárány elkóborolt, viszont ebben a történetben a tékozló fiú nem elkóborolt, hanem elment. Ő tudatosan meghozott egy döntést, hogy ő elmegy. Nem véletlenül történt. Pontosan tudta, hogy mit csinál. Nem elkóborolt, hanem elment. Utána neki nem hiányzott, nem akart visszatalálni, hazatalálni. Neki tetszett az az élet, amit él. Élvezte annak az idegen országnak az újdonságát, ahol utazott. És igen, ő azt mondta, hogy figyelj, én nem akarok hazamenni, nekem ez az új otthonom, ez az új családom, nem szeretném Istent, nem szeretném a gyülekezetet, én most nekem ez jó. Tudjátok, nagyon érdekes, de ebben az évben volt valaki, aki idejött hozzám gyülekezetben, akit nagyon szerettem egyébként, és odajött hozzám, és azt mondta, Géza, én eddig próbáltam Istennek az útját élni, de én a mai naptól kezdve én meghozok egy döntést, én szeretnék visszamenni a világba, és a saját utamat élni. És abban a pillanatban, én nagyon sokat beszélgettem ezzel az emberrel, és nagyon sokat próbáltam segíteni, hogy hogyan, tehát hogy maradjon rajta az úton, és bátorítani. De akkor, abban a beszélgetésben éreztem, hogy ő most itt egy tékozló fiú. És el kell engednem. És hiába bármennyit beszélhetek neki, bármennyire próbálnám meggyőzni, nem fog menni, mert ő eldöntötte ezt. Már úgy jött oda hozzám, hogy eldöntötte. Szóval imádkoztam értem, megáldottam, és elengedtem. És ez az ember a saját életét éli, a saját világi életét éli, a bűnben éli az életét, de és nyilván én imádkozok érte, nyitva hagyom a kommunikációs csatornát, viszont ő így döntött. És tudjátok, nagyon érdekes a két történetben az, hogy a pásztor elment az elkóborolt bárányért, viszont az apa nem ment ki a fiú után. Fel kell ismernünk az életünkbe azokat az embereket, akik elkóboroltak, és utánuk kell mennünk. Viszont fel kell ismernünk a tékozló fiúkat is, akik után nem kell kimennünk. El kell engednünk. Mert te nem fogod tudni megtalálni azt a tékozló fiút. Neki saját magát kell megtalálnia először. Te nem tudod hazahozni azt a tékozló fiút. Neki kell úgy döntenie egy ponton az életébe, hogy ő fog hazajönni. És igazából ez a probléma, nagyon sokszor ezt látom, hogy mi keresztények próbálunk kinyúlni és szolgálni olyan emberek felé, akik már eldöntötték azt, hogy más utat választanak. És oké, barátkozunk, meg lehet, hogy akarják még a barátságot, meg mindent, de igazából nem tudod megváltoztatni őket. Bármennyit akar beszélnél velük, bármennyit próbálni meggyőzni, nem fognak visszajönni. Nem fognak visszajönni Jézushoz azért, mert más utat választottak. Ezeknek az embereknek szükségük van arra, hogy saját maguk belássák, hogy rossz úton járnak. A Lukács 15-17 egy eszméletlen erőteljes ige, a 17. vers azt mondja, végül belátta. Aláhúztam ezt a szót, belátta, hogy mennyire ostoba volt, és ezt mondta magában, apám, minden szolgálynak bőségesen van mit ennie, én meg itt halok éhen. Tehát beszélhetsz bármennyit, próbálhatod megmenteni őket. Saját maguknak kell rájönniük, hogy rossz úton járnak, és utána ők fognak maguktól hazajönni. Az apa csak akkor kezdett el utána menni, amikor már látta, hogy a fiú jön haza. Oké? Okay? Szóval nagyon érdekes ez a két történet, az, hogy kezeljük az embereket az életünkbe, hogyan nyúljunk ki, kifelé szolgáljunk, kifelé hogyan viszonyuljunk. Oké? Okay? A harmadik történet viszont az elveszett pénzről szól. Az elveszett pénz nem ment sehova, nem kóborolt el, az elveszett pénz a házban veszett el. Azt mondja a Biblia, hogy az asszony elvesztette, de végig ott volt a házban ez a pénz. Mit üzen ez a, miről szól ez a történet? Arról szól, hogy nem mindenki, aki Isten házában, a gyülekezetben ül, nem mindenki fog megmenekülni, és nem mindenki megy a mennybe. Lehetsz te egy hittelteli élő gyülekezetben úgy, hogy közben el vagy veszve. És amit látunk ebben a történetben, hogy ez az asszony megfogja a seprűt, és elkezdi kitisztítani az otthonát. A kérdésem az az ma, hogy te megengeded-e, hogy Jézus bejön a szívedbe, ha el vagy veszve, ha úgy ülsz itt, hogy el vagy veszve. Megengeded-e Istennek, hogy bejön az életedbe, és elkezdje kisöpörni az életedet, és megmentsen a bűneidből, hogy megtaláljon téged. Mert lehetséges ez. És lehetséges az, hogy itt ülsz a gyülekezetbe, és látod, ahogy Isten tesz csodákat mások életében, de a te életedben nem tud bejönni. Nem tud beférkőzni. És hogyha ezt nem engeded, hogy Isten beférkőzön a te életedbe, akkor nem fogsz a mennybe jutni. Hiába ülsz a gyülekezetbe. És lehet, hogy most ez egy kicsit ilyen durva dolog, amit mondok, de ez az igazság, srácok. Ez az igazság. Ez a három ige erről szól. És Isten nem akarja, hogy elvesszünk. Isten azt akarja, hogy megtaláljuk őt. Isten szeretne téged is megtalálni. Szeretne mindannyiunkat megtalálni. Szeretné azokat is megtalálni, akik itt vannak a gyülekezetben, akik kint vannak a világban. És Isten szeretné, hogyha erősen fejeznénk be az életünket. Szóval a kérdésem az az, hogy hogyan fogod befejezni. Nem az számít, hogyan kezdted el, nem számít az, hogy mi volt a múltban, hanem hogy mi lesz a jövődben. Nem az számít, hogy hol vagy most, hanem hogy hol leszel. Hogy fejezed be. Pál nagyon rosszul kezdte az életét. Pál úgy kezdte az életét, hogy a keresztényeket üldözte, gyilkolta, megtagadta, mérges volt rájuk. Teljesen, tehát azt képzeljétek el, mintha egy olyan emberrel találkoznátok, aki nem csak így, hogy ateista, hanem hogy még gyűlöli és beleáll a keresztényekbe, sőt, megöli a keresztényeket. Értitek? Tehát, hogy Pál nagyon rosszul kezdte, nagyon gyengén kezdte az életét. Isten szemszögéből viszont nagyon erősen fejezte be. És azon gondolkoztam, hogy hogyan tudta befejezni Pál ilyen erősen az életét. És most csak szeretnék 5 olyan gondolatot adni, ami szerintem segített abban, hogy Pál, ami miatt Pál erősen be tudta fejezni az elhívását. Oké, szóval itt van 5 gondolat. Az első, volt egy pusztaság megtapasztalása az élete során. Pálnak volt pusztaság megtapasztalása az élete során. A megtérés után 3 évig ő az arábiai sivatagban tartózkodott. Azért, hogy elmélkedjen Isten igén, hogy tanulmányozza Isten igét, hogy dicsőítsen, hogy kijelentése legyen Krisztusról, és arról, hogy mit jelent Krisztus követőnek lenni. Erről szólt. Ő komolyan vette ezt. Komolyan vette a megtérését. Ő tanulmányozta azt, hogy mit jelent az, hogy Krisztus követője vagyok. Ehhez nem elég az elkötelezettség. Ehhez fegyelmezettségre van szükség. Miért van szükségünk néha nekünk is az életünkben ilyen pusztai időszakokra? Azért, mert a puszta élmény, tehát a pusztaság élménye felkészít minket. Tehát ennek a pusztának az a célja, hogy felkészítsen, hogy Isten kezében áldott eszköz lehess. Isten nem azért helyez minket a pusztaságba, mert rosszat akar nekünk, hanem azért, hogy felkészítsen, hogy az ő eszközei lehessünk. A pusztaságban magány van, a pusztaságban szomjúság van, szűkölködés van. Ez nem egy kellemes időszak. A pusztaság az, ahol Isten korrigál, és a jellemünket fejleszti. És hadd mondjam el, az én életemben is volt 7-8 év, amikor Isten egy ilyen időszakon vitt keresztül, a gyülekezetünk indulásától számított 8 év, ez számomra egy felkészülési időszak volt, és ezután vettem át a gyülekezetünknek a vezetését, mint pásztor. De nekem az a 7-8 év, az egy formálódási időszak volt. Keresztény voltam, ismertem Istent, ne értsétek félre, de kellett egy kiképzés. Tudjátok, ilyen kiképző tábor, amikor emberek elmennek egy kiképző táborokba. Ezt így kell felfogni. És néha nem volt könnyű, viszont nagyon hálás vagyok, mert nagyon erős dolgokat tapasztaltam meg, és tanultam abban az időszakban. Szóval Pálnak volt egy erős alapja, amire utána rá tudott építeni. Egy erős identitása Krisztusban. Amikor itt volt a COVID, érdekes volt látni azt, hogy voltak emberek, akik így visszamentek a világba. Meggyengült a hitük. Pedig azt hittük, hogy erős hitük van. Hiszen itt voltak a gyülekezetben, a leghangosabban dicsőítettek, a legmagasabbra emelték a kezüket, ha lehet ilyet mondani. És tudjátok miért? Mert rájöttünk arra, nem én jöttem rá, nem én vagyok ilyen okos, de más pásztorok itt a világban, hogy létezik olyan, hogy közösségi hit, meg van olyan, hogy egyéni hit. És amikor közösségben vagy, és együtt éljük meg a hitünket, az kicsit be tud csapni bennünket, mert azt hiszük, hogy van egy egyéni hitünk is. Mert a hit atmoszféráját tapasztaljuk meg itt a gyülekezetben, itt ezen a helyen, és úgy érezzük, hogy hát igen, hát nekem van hitem, hát én érzem, bejövök a gyülekezetbe, érzem a hitet. De amikor meg egyedül vagyok otthon, és ugye a COVID az ilyen volt, karantén időszak, nagyon sokat voltunk egyedül otthon. Akkor ott kiderült, hogy kinek milyen erős az egyéni hite, hogy egyáltalán van-e egyéni hite valakinek. És voltak, akiknek nem volt. És szerintem ők is akkor szembesültek ezzel, meg csomó ember. Ezt azért mondom, mert szükségünk van, ahhoz, hogy erősen tudjuk befejezni, szükségünk van egy stabil alapra. Tudnunk kell az identitásunkat. Egy erős identitás Krisztusban. Vannak emberek, akik nagyon bizonytalanok, nagyon instabilak, egészségtelenül ki vannak éhezve a figyelemre, a szeretetre. Érzelmileg instabilak. Fontos az, hogy a identitásunk, amiből táplálkozunk, az ne emberekből jöjjön. Nem egymásból táplálkozunk, nem egymásból vesszük, nem a szolgálatban van az identitásunk, nem egymásban, nem a férjemben, a feleségemben, az anyukámban, apukámban, vagy éppen a pásztoromban, nem ebben van az identitásunk, hanem Krisztusban kell, hogy legyen. Mert mi van, hogyha az ember kiesik? Mi van, hogyha az ember elmegy? Mi van az, hogyha az ember meghal? Mi van akkor, hogyha az dolog eltűnik az életemből? Krisztusban kell, hogy legyen egyedül az identitásunk. Ez egy erős alapra van szükség. A második dolog, ami miatt azt gondolom, hogy Pál erősen tudta befejezni, hogy megértette, hogy ez nem róla szól, hanem Krisztusról, aki benne él. Megértette, hogy ez nem róla szól, hanem Krisztusról, aki benne él. Pál mondja azt, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Pál le tudta venni a maszkokat magáról, és megengedte, hogy az emberek úgy lássák, ahogy van. Megengedte, hogy az emberek lássák a gyengeségeit. Srácok, amíg mi keresztényként maszkokat hordunk, és úgy csinálunk, mint ha, addig nem fogjuk tudni erősen befejezni. Tehát meg kell aláznunk magunkat, és meg kell értenünk, hogy egyedül mi nem tudjuk ezt az életet élni. Szükségünk van segítségre, szükségünk van egymásra, szükségünk van közösségre. Pál abban 3 évben, amikor ő elment a pusztába, ő nem remeteként ment el. Tehát ne úgy képzeljétek el, hogy ő elvonult a világtól remeteként. Ő prédikált, ezt írja a Biblia. Közösségben volt, benne volt. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy akkor ő egyedül. Pálnak voltak bajtársai, akikre a Biblia hivatkozik. A férfi alkalman, a vadszíven beszéltem erről. Együttműködő férfiak. Pál nem egyedül tudta ezt elérni. Ő rájött arra, hogy neki szüksége van bajtársakra, szüksége van más férfiakra, más emberekre, barátságokra az életében, emiatt fog tudja majd erősen csinálni. Ez erről szól, srácok, hogy levette a maszkot magáról, és nem egy szuperhősként tüntette fel magát, hogy én vagyok Pál a szuperhős, pedig azt gondolnánk, hogy Pál egy szuperhős volt, hát a hitnek a szuperhőse. Ezért adtuk ezt a címet az egyik WhatsApp konferenciánknak, hogy nincsenek szuperhősök. Nincsenek Rambók. Nincsenek Arnold Schwarzeneggerek az életben. Mármint a filmben vannak, a Hollywood szerint van, de mi nem vagyunk azok. Rá vagyunk utalva egymásra. Szükségünk van egymásra. Erről szól ez a pont, hogy ő megértette, hogy ez nem róla szól. Nem arról szól, hogy én mit tudok elérni egyedül a saját erőmből, hanem ki tudta azt mondani Pál, hogy szükségem van segítségre. Amíg nem tudod kimondani ezt, hogy szükségem van segítségre, nem tudod erősen befejezni. Srácok, nem fog menni. Oké? Okay? Nem fogsz tudni szolgálni, nem fogsz tudni elvégezni semmit az életben, ha nem tudod ezt kimondani, hogy szükségem van segítségre, szükségem van másokra az életben. Mi szeretünk egyedül csinálni dolgokat. Én is egy ilyen típusú ember vagyok. De rájöttem, hogy az erőmnek van egy vége. Utána már nem tudok semmit tenni. Szükségem van nekem is erre a gyülekezetre. Szükségem van nekem is a ti barátságotokra. Szükségem van nekem is a ti imáitokra. Ezért annyira hálás vagyok, hogy Joyce, amikor mondta azt, hogy imádkozzatok értünk. Megkérhetlek benneteket, hogy imádkoztok értünk. Szükségünk van rá. Szükségünk van az imára. Nem vagyunk szuperhősök. Nincsenek szuperhősök. Szegény szuperhősök. Még nem tudják ezt. De majd. Oké.
Tudod, nincsenek szuper.
Ne mondjátok nekik, jó? Oké. Okay. Nehogy elsírják magukat. Na, szóval harmadik. Képes volt a látható dolgok helyett a láthatatlan dolgokra fókuszálni. Pál képes volt a látható dolgok helyett a láthatatlan dolgokra fókuszálni. A 2 Korintus 4.18 azt mondja, ezért nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk, ugyanis ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan örökké marad. Figyeljetek, ha a látható dolgokra nézünk, akkor így feladnánk. Tehát, hogy mi? Tehát, hogy ha azt nézed csupán, ami fizikálisan ott van az életedben, akkor fel fogod adni. Viszont ha képes vagy túllátni és szellemben látni dolgokat, akkor erősen fogod befejezni. Ez nagyon-nagyon fontos. És Pál megtanulta, hogyan legyen kitartó. És itt jön be egy másik gondolat, hogy a taníthatóság, a tanul... Tehát ez nem egy ajándék, hogy valaki kitartó. Ezt Pál megtanulta. Pál megtanulta, hogyan legyen kitartó. Amikor taníthatatlanná válsz Isten útjaival kapcsolatban, akkor fejeződik be számodra minden. Tehát abban a pillanatban, hogy taníthatatlanná válsz Isten útjaival kapcsolatban, ott ér véget. Maradj tanítható. Életed végig. Maradj tanítható. Nagyon sokszor azt láttam embereknek az életén, hogy azért adták föl egy idő után, mert nem engedték, hogy Isten tanítsa őket. Taníthatatlanná váltak. Oké, a negyedik. Pál megtanulta, hogyan kezelje a töréseket az életében. Megtanulta, hogyan kezelje a töréseket az életében. Úgy érzem, hogy most ez a második alkalommal jobban prédikálok, mint az első. Látjátok? Tehát, hogy így tiétek ennek az áldása. Tehát, hogy jó döntést hoztatok, hogy itt vagytok. Jó döntést hoztatok. Oké. Okay. Szóval megtanulta, hogyan kezelje a töréseket az életében. Nem tudom, hogy volt-e neked valami törés ebben az évben, az életedben. Volt valakinek törés az életében? Oké. Okay. Nekünk is volt törés az életünkben. Tudjátok, a törésekkel egy probléma van, képes megváltoztatni az embert. Képes megváltoztatni minket, a szívünket. Képes bekeményíteni a szívünket. A keserűség képes megváltoztatni az életünket. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy óvjuk a szívünket, nagyon fontos, hogy óvjuk a lelkünket, mert ezek a nehézségek, ezek a törések vagy közelebb visznek Istenhez, vagy eltávolítanak tőle. Pál megtanult bízni Istenben az ilyen helyzetekben is. És ezt azért mondom, mert tudom, hogy vannak embereknek az életében, lehet, hogy családjukban történtek törések, lehet, hogy anyagi dolgokban törések, házasságban törések, ezek mind-mind olyan dolgok, amik nagyon-nagyon szomorúak. Viszont Pál Istenben elkezdett bízni, és tudta azt, hogy Isten az ő erős horgonya, akibe kapaszkodhat. Tudjátok, a horgony, amelyik így leereszted, és stabilan állsz, és a horgony az, ami segít abban, hogy ne sodródj el. Egyik karácsonyi tündörlésen beszéltem erről, a horgonynak ez az egyik célja, hogy leereszted, és ez nem engedi, hogy elsodródj, hanem stabilan állsz a hullámok közepette is. És Pál ezért tudta befejezni erősen, mert nem a körülményei által élt, hanem képes volt felülkerekedni a körülményein. Oké, szóval megtanulta, hogyan kezelje a töréseket. Meg kell nekünk is tanulnunk ezt. Az ötödik. Pál azért fejezte be erősen, mert odaadta önmagát. Pál odaadta önmagát. Pál nem önmagáért élt, belefektette az életét más emberekbe. És ezért tudta erősen abba hagyni, mert ugye azt írja a Biblia, hogy aki meg akarja tartani az életét, el fogja veszíteni, viszont aki odaadja az életét, én értem, meg fogja találni. Ez az, amikor odaadjuk az életünket, és ez egy gyönyörű dolog. Krisztus is odaadta az életünket, Pál is odaadta, beleöntötte másokba az életét, önmagát. Ez nem azt jelenti, hogy emberek enged, hogy kihasználjanak. Abszolút ez nem erről szól. De ez egy szívről szól, amikor egy nagy lelkű életet élünk, amikor nem minden rólunk szól az életben, hanem hajlandóak vagyunk belefektetni magunkat másokba. 2 Timóteus 4.7 azt mondja, Pál élete végén, amikor már idős, végig küzdöttem a szép harcot, pályafutásomat befejeztem, és a hitet mindvégig megőriztem. Befejezésképpen csak még egyszer szeretnélek bátorítani arra benneteket, hogy nézzétek át a 2023-as céljaitokat, és a következő hónapban pótoljátok be, ami kimaradt. Csak kezdjetek el ezen dolgozni. És emlékeztek, volt egy élet kampányunk, egy ilyen ima kampány, még talán márciusban, áprilisban, amikor arról beszéltem, hogy mindenki írjon fel egy nevet, akiért imádkozik ebben az évben, azért, hogy még ebben az évben megtérjen ez az ember. És hogyha nem tér meg ez az ember, oké, akkor imádkozz a következő évben is érte, de szeretném megkérdezni, hogy szoktál imádkozni ezért az emberért? És ezt most így magamnak is felteszem ezt a kérdést. Nem azért, hogy most bárkit így leszúrjak, hanem egyszerűen csak az, hogy emlékeztessem magunkat, hogy igen, itt voltak nevek, akikért elkezdtünk imádkozni, amit elkezdtünk, be fogjuk fejezni. Befejezzük erősen. Imádkozunk ezért az emberért december végéig. Lehet, hogy pont a karácsonyi tündöklés lesz az az alkalom számára, amikor megtalálja Krisztust, vagy elhívod egy karácsonyi buliba, egy partira, egy vacsorára, vagy Mikulás partira. Lehet, hogy ez lesz az a pont az életében, amikor reményt talál, megtalálja Krisztust. Ne add fel ezzel az emberrel kapcsolatban. Olvasd, emlékeztesd magadat, hogy kit írtál le, ki az a személy. És hogyha nem írtál ilyen szemét, akkor írj le egyet. Mert lehet, hogy még akkor nem voltál itt a gyüliben. Tehát, hogy írj le valakit, akiért szeretnél imádkozni a december végéig. Szóval ezt is fejezzük be erősen, ilyen szempontból is fejezzük be erősen az évet. Van még 2 ige, amivel szeretnélek bátorítani. Az egyik a Filippi 1.6. Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát, és ő folytatni is fogja mindaddig, amíg Krisztus vissza nem jön, és addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni. Ebben egészen biztos vagyok. K2-ben ez volt az egyik ige, amit ráírtunk a csendességre, amikor tanulmányoztuk az igéket. Annyira jó ez az ige, annyira bátorító. Ragasszátok ki magatok, számára. Ez a fejlődésről szól, ez a növekedésről szól. Isten elkezdett benned valamit, ő fogja befejezni. Isten képes befejezni. Halleluja! És imádkozz minden nap, Uram, fejezd be azt, amit elkezdtél velem. Szeretném erősen befejezni. Szeretném erősen. Erősen. Tele hittel. 1 Korinthus 28:20. Azután Dávid ezt mondta Salamonnak, fiam, légy erős és határozott, és fogj hozzá, és fejezd is be ezt a munkát. Ne félj, és ne hagyd magadat elbizonytalanítani, mert Istenem, az örökkévalód Isten veled van. Ő nem hagy el téged, sem nem hagy cserben, amíg be nem fejezed az örökkévaló házának építését, és a templomi szolgálatok megszervezését. Amen. Ez mindazoknak, akik Isten házát építik, egy bátorító ige. Az egyik legjobb módja végezetül, hogy erősen fejezd be azt az évet, ez nem más, mint az, hogy bemerítkezel. Mi lehet ennél erőteljesebb, hogy bemerítkezel, ha még nem merítkeztél be? Hadd mondjam, hogy van egy jó hírem. December 31-én itt fogunk találkozni. Az év utolsó napján lesz egy közös dicsőítő alkalmunk, egy mennyei érintés, és lesz egy bemerítkezés. Lehetőséget szeretnénk adni azoknak, akik szeretnék ilyen módon is erősen befejezni az évet, hogy Krisztusnak adják az életüket, hogy azt mondják, hogy igen, én nem csak hiszek Jézusban, de szeretném ezt megmutatni mindenkinek, szeretném elmondani a világnak, szeretném ezt kinyilatkoztatni az embereknek, és megmutatni, hogy igen, én Krisztust akarom követni. Mi lehet ennél jobb befejezése az évnek? Mi lehet ennél erősebb befejezése az évnek? Amen? Szóval bátorítalak benneteket, vagy azokat, akik még nem merítkeztek be, vagy házi csoportotból, hogy hozzuk meg ezt a döntést, hogy ha még nem merítkeztél be. Készen álltok, hogy egyet imádkozzunk. Kérlek, hogy álljatok föl. És csak adjuk Istennek most ezt az évet. Szálljuk oda Istennek ismét az életünket. És imádkozzunk azért, hogy amit ő elkezdett bennünk, ő fejezze be. Amen. Drága Jézus, köszönjük neked azt a munkát, amit elkezdtél bennünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy van terved és célod az életünkkel. Köszönjük neked, hogy elhívtál minket, hogy fussunk. De nem csak azért, hogy fussunk, hanem hogy célba érjünk, hogy befejezzük erősen. Uram, imádkozok ezért a gyülekezetért. Imádkozok itt mindenkiért, aki itt van ezen a helyen. Hogy befejezze erősen majd. Egy nap erősen fejezze be. Uram, hogy ezek az igék később is, évek múlva is visszacsengjenek a fülükbe. Amikor fel akarnák adni, amikor elsodródnának, amikor elvesznének, hogy Uram, te kezdted el bennünk azt, amit te be is fogsz fejezni, és Uram, imádkozom a következő generációért, imádkozok a gyermekeinkért, a szuperhősökért, Uram, hogy hadd lássák azt, hogy mi erősen futunk. Hadd tudjunk adni nekik egy erős örökséget, ami azt mondja, hogy ami azt kommunikálja, és azt mondja, hogy igen, mi szeretnénk erősen befejezni, és hitben, és szeretnénk ezt az örökséget továbbadni számukra. Uram, csak imádkozom a gyülekezetünkért, és imádkozom azért, hogy egy nap mindenki ebbe a gyülekezetbe el tudja ezt mondani. Erős Krisztus követő keresztényekért imádkozok úgy ezen a helyen. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.